Mohács 500 emlékműsor Kispéter Ernővel minden vasárnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Napok témái. Válogatás a hét adásaiból.
Köszöntöm Önöket, Hegedűs Katalin vagyok. Ez tehát a Napok témái című válogatásunk. Az előttünk álló szűk egy órában a hétköznap esténként jelentkező hírháttér műsorunk adásaiból mutatok részeket. Hétfőn szó volt a miniszterelnöki fizetéscsökkentés, a teljes közigazgatásban tova gyűrűző hatásairól. Az állami fizetések csökkentését Magyar Péter még a kampány során ígérte meg, szembeállítva a takarékos kormányzást a luxizással és az állami túlköltekezésekkel. Reiser Balázst a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Technológia és Egyenlőtlenség Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársát Tatár Tímea kérdezte hétfői műsorunkban.
Mennyire rontják ezek a fizetési módosítások egy-egy pozíciónak a vonzerejét? Például, hogyha a kormányfő és a miniszterek fizetése drasztikusan csökken, akkor elszívja a csúcsmenedzsereket a versenyszféra felé? Mire lehet számítani?
Szerintem nem. Egyszerűen miniszternek lenni presztízs, és a legtöbben nem a pénzért vállalják, hanem azért, mert azt gondolják, hogy tudnak tenni a hazájukért, vagy büszkévé teszik, hogy beleírhatják az önéletrajzukba.
De ettől függetlenül azért megjönni is meg kell.
Természetesen. Az igazán nagy probléma szerintem az állami cégeknek a vezetőivel van. Lehet kritizálni a Márta Imrét különböző dolgokért, de abban viszont teljesen igaza volt, hogy az nem fair, hogy magáncégnél sokkal többet keresett volna, senki nem törődött olyan volna vele, és mégis így folyamatosan kritizálják a fizetését.
Mit gondol arról, hogyha az államigazgatás csúcsvezetői a piaci szint alatt keresnek, az mondjuk a burkolt jövedelemszerzés, korrupció, vagy mondjuk ilyen részvétel egy cégben névleg, név nélkül, vagy mondjuk a lobby érdekek kockázatát mennyire rontja vagy emeli?
Tehát szerintem itt két fontos dolog van. Az egyik az, hogy olyan embereket szeretnénk vezetőknek, akik tökéletes menedzserek, tehát tudnak nagy szervezeteket irányítani, és tökéletesen értenek ahhoz, amit itt csinálnak, tehát kiváló szakértők. És ez általában a kettő együtt nem megy, vagy nagyon kevés ilyen ember van, ami ki mindenben jó. És hogyha mondjuk azt szeretnénk, hogy szakértőkkel vezessenek különböző szervezeteket, még akkor is, hogyha mondjuk a vezetési képességekkel hiányok vannak, akkor náluk az ez a elszívó hatás ez lényegesen kisebb, mint hogyha mondjuk a menedzsereket próbálnánk ilyen helyekre jutatni. Nekik meg ugye a szakértelmük fog hiányozni. Ez az egyik része, tehát nem minden pénzről szól. A másik fontos dolog, hogy Magyarországon az átlagbérekhez képest a vezetők azok igenis jól keresnek, és önmagában a fizetésemelés nem fogja megoldani a mindenfajta korrupciós és egyéb kockázatot. Ezt igazából két dolog mondaná meg. Az egyik a transzparencia, tehát az, hogyha valaki rosszul, tehát hogy nem erkölcsösen vagy nagyon rosszul végzi a munkáját, akkor azért leváltsák, és megjelenik a kellő következményei. A másik viszont elismernénk azt, hogy ezek az embereknek a nagy része tényleg azért van ott, mert jót csinál, mert jót szeretne csinálni, a legjobb képességei szerint próbál elvégezni a munkáját, és már csak, hogy őt hozza megint a példaként, tehát, hogy Márta Imrével sem az a baj, hogy mennyit keresett, vagy ne az alapján próbálnak megítélni, hanem az alapján, hogy ténylegesen jól végezte a munkáját.
Az alacsony fizetés, magas pozíció, magas terhelés és az alacsony korrupciós kockázat akkor nem jár kéz a kézben?
Nem. A legfontosabb, két fontos dolog van. Az egyik az, hogy tényleg, ha valaki a bűncselekményeket követel, akkor belátható időn belül bármifajta következménye legyen, hogyha rosszul végzi a munkáját, annak is következménye legyen, illetve amit mondtam a másik, hogy próbáljunk meg az elismertségét így növelni ezeknek a pozícióknak, tehát hogyha mondjuk oda megy valamilyen szakértő, aki korábban mondjuk kutatóként dolgozott, és az ő területében próbál valamit elvégezni, akkor próbáljuk azt elismerni, hogy a különböző jól hozzáértő emberek ne azt gondolják, hogy ők korpa közé keverednek rögtön, hogyha az államigazgatásban bármifajta funkciót fogadnak el.
Ugye az államigazgatásban, a magyar államigazgatásban vannak ilyen bértábla típusú formák arra, hogy ki mennyit keres, általában vannak szorzók, hogy akkor melyik pozícióban a hierarchia, mely vonalán ki mennyit visz haza, tehát ilyen jogszabályi alapokhoz vannak kötve hierarchikusan ezek a fizetések. Na most, hogyha a miniszterelnök és a miniszterek fizetése csökken, akkor nem lehet arra számítani, hogy ez vagy befagyasztja, vagy még rosszabb esetben lefelé nyomja mondjuk a minisztériumi főosztályvezetők, államtitkárok, vagy akár szakértők bérét is?
Tudtam, ezek a bértáblák csak a kifizetendő bérnek az alsó szintjét határozták meg, és a felsőt nem. És a kormánynak kétharmados felhatalmazása van, ennél bonyolultabb dolgokat is meg tud változtatni, mint hogy éppen mennyit keressen mondjuk egy vezető ápoló egy kórházban, vagy egy kormányhivatali adminisztrátor a miniszterelnökhöz képest.
Mit gondol arról, hogy mennyire kellene ezt az ollót zárni, hogy ugye amíg a politikai felső vezetés bére rugalmasan változott az elmúlt időszakban, a köztisztviselői illetmény alap az viszont hosszú ideig merebb volt. Mennyire kellene ezt vajon közelíteni egymáshoz?
Hát, röviden, nagyon. Lényegesen. Azt gondolom, hogy igazából a magyar közigazgatásnak az a fő problémája, hogy a vezető pozícióknak a száma az nagyon-nagyon megemelkedett. Például a Klikben rengeteg emberrel dolgozott és végzett el mindenfajta adminisztratív feladatot, voltak rengeteg vezetőbeosztású ember, és pontosan igazából nem nagyon tudom megmondani, hogy miért. Ugyanúgy a kormányhivatalokat is feltöltötték mindenfajta politikai ernyösökkel. Az volna jó igazából, hogyha ezek az intézmények, ezek kevésbé hierarchikusak lennének, tehát kevesebb vezető lenne, és a beosztottak viszont több pénzt kapnának.
Egy olyan szituációnak, hogyha tényleg így felülről leszabályozzuk a vezetőknek a bérét, nem lehet olyan hatása, hogy egyszerűen nem fognak arra a bizonyos pozícióra jó szakember találni? Most tényleg már túl, tehát miniszterelnökből persze egy van, de azért hivatali vezetőből meglehetősen sok.
Én azt gondolom, hogy igazából nem. Két dolog fontos, az egyik az, hogy mondjuk az én ismeretségi körömből is több emberrel vállalt különböző kormányzati pozíciót alacsonyabb szinteken, és a többségüknek az volt a motivációja, hogy szeretnének valami hasznos és jó dolgot csinálni. És azt gondolom, hogy ez széles körben igaz, hogy meg lehet találni embereket, akiket tényleg komolyan gondolják, hogy szeretnének tenni a közért. A probléma az lenne igazából, hogyha ezeket az embereket elriasztjuk azzal, hogy nagyon csonyán beszélünk róluk, és rögtön azt feltételezzük róluk, hogy ők lusták, buták, korruptak és hozzáértek. És szerintem ebben is változtatni kellene.
A multinacionális szektorral mennyire tudja így felvenni a versenyt az állami igazgatás, közigazgatás?
Semennyire, de ezt igazából eddig sem tudta.
Mit gondol arról, ugye számos országban vannak már erre modellek, hogy így a felső vezetésnek, vagy a felső vagy állami igazgatásban dolgozóknak hogyan szabályozzák a bérét. Van egy skandináv modell, ahol a politikusok a társadalmi átlaghoz közelebbi összegeket keresnek, és minimális privilégiummal jár a munkájuk. Van mondjuk egy szingapúri modell, ahol a miniszterek a versenyszféra top 1%-ának fizetését kapják. Itt például kifejezetten a korrupció megelőzése az, amit célként tűztek ki. Ön szerint így a magyar valósághoz melyik, a magyar realitáshoz melyik a legközelebb?
Hát igazából egyik sem, mert az történik, hogy a vezetők azok viszonylag sokat kerestek, és semennyire nem, vagy legalábbis nagyon kis valószínűséggel számíthattak büntetésre akkor, hogyha nem megfelelően vagy törvénytelenül lettek el a munkájukat. Szerintem abban különbözik a szingapúr és a skandináv modell, hogy a Skandináviában nagyon nagy a társadalmi presztízse ezeknek a vezető állásoknak, még Szingapúrban nagyon sok pénzt kaptak. Viszont mind a két országban igaz, hogy akkor, hogyha valamit rosszul tettek, akkor leváltották őket, büntetőeljárást indítottak ellen, és Szingapúrban nagyon-nagyon súlyos büntetések voltak. Azt gondolom, hogyha szeretnénk javítani a közigazgatást, akkor az a fontos, hogy átlátható legyen, hogy lássuk azt, hogy időben észrevegyük azt, hogyha mondjuk valaki korrupt vagy hozzá nem értő, és akkor viszont, ha jól végzi a munkáját, akkor jutalmakban, előrelépésben és nem anyagi megbecsülésben is részesüljön.
A hétfőn közzétett adatok szerint a 15 éves magyar diákok minden eddiginél gyengébben teljesítettek szövegértésből és matematikából a PISA felmérésben. Szövegértésből 452 pontot értek el, amely 21 pontos romlás csupán 3 év alatt, és 42 pontos visszaesés a 2009-es csúcshoz képest. Matematikából 459 pont a magyar átlag, amely 14 pontos csökkenés 2022 óta. Természettudományban ugyan nem lógunk ki az OECD átlagból, de a csúcs teljesítmények mindhárom területen drasztikusan visszaestek. Nahalka István oktatáskutatóval, Tesszári Nóra beszélgetett keddi műsorunkban.
Hogyan értelmezi ön szakemberként a 2025-ös adatokat a korábbiakhoz viszonyítva?
Először is jó azt tudni, hogy nem csak a mi problémánkról van szó, ez egy világjelenség, nagyon sok országgal ez történik. Nyugat-Európa országai közül is a legtöbb ugyanezt a jelenséget mutatja, és hát az okok is közösnek látszanak, tehát nem valamilyen magyar jelenségről van szó, bár azért, hogy az okok milyenek Magyarországon és milyenek máshol, abban azért lehetnek különbségek.
Uh-huh. Érdemes akkor belemennünk ebbe, tehát hogy ez mennyiben nyugtathat meg bennünket, hogy más ország diákjai is hasonlóképpen teljesítettek, még hogyha nyilván az arányok esetleg el is csúsztak, vagy más irányba mozdultak.
Nem nagyon nyugtathat meg bennünket, mert ugye azért a nagyságok, a nagyságrendek azok ugyanazok nálunk is, sőt egy-két esetben durvábbak a különbségek sok más országhoz viszonyítva, tehát nagyon oda kell figyelnünk. A legfontosabb ok az közösen jelentkezik, de másképpen mégis Magyarországon, mint máshol, ezek a társadalmi egyenlőtlenségeknek a hatása az iskolára. Ez Nyugat-Európa országaiban, fejlett nyugaton elsősorban a bevándorlók, a menekültek, menekült gyerekeknek a belépése a PISA vizsgálatba, ez az az ok, ami fontos egyrészt. Másrészt pedig az, hogy az iskolát korán elhagyók aránya az lényegesen lecsökkent Európában az elmúlt időszakban, úgy 20 év alatt kb. 15%-ról 9%-ra csökkent. Ez is azt jelentette, hogy elsősorban olyan tanulók jöttek be a PISA vizsgálatba, akik azért gyengébb eredményeket érnek el. Mind a két jelenség szűkít, rontotta ezekben az országokban az eredményeket. Magyarországon egyik sem érvényes. Magyarországon egyik. A korai iskola elhagyók aránya az nagyjából ugyanaz 20-25-30 év óta, kb. 12%, kb. 11-12% között mozog. Egyrészt, másrészt pedig ugyan vannak bevándorlóink, menekülteknek nem mondanám őket, tehát vannak bevándorlók Magyarországon, de ők elsősorban távol-keletiek, illetve a környező országokból magyarok. Ami azt jelenti, hogy ugye a kínaiak, a távol-keletiek a legszorgalmasabbak a világ minden országában, tehát ők nem fogják rontani a mi eredményünket. Másrészt pedig a környező országokból pedig magasabb társadalmi csoportok, magasabb társadalmi presztízsű csoportok települnek át elsősorban Magyarországra. Az ő gyerekeik is inkább a jobb eredményeket elérők között vannak. Tehát Magyarországon az a helyzet, hogy a bevándorlók jobb eredményeket érnek el, mint az egyébként itt lévő gyerekek. Tehát nálunk nem érvényes egyik ok sem.
Na most nem csak az átlag romlott, hogyha a saját eredményeinket nézzük, hanem a csúcs teljesítmények is visszaestek. Ez például a tehetséggondozás vagy a jövőbeli munkaerőpiac szempontjából mit jelent?
Így van, visszaestek, és ez az első olyan pillanat felmérés, ahol ez jelentősebb lett, és ez nagyon figyelmeztető. Eddig ugyanis inkább stagnált ez az adatunk, és hát természetesen a jövő gazdasága szempontjából ennek súlyos következményei lehetnek. Nem is kicsi ez a visszaesés, tehát jelentősnek kell tartanunk, hogyha az adatokat nézzük meg. És ugye itt két folyamat volt jellemző, mert az előző PISA vizsgálatok során 2009-et követően inkább azt láttuk, hogy a gyenge eredményeket elérők romlottak még tovább, és hát hogyha országok sorrendjét nézzük, akkor sajnos egyre hátrébb szorultunk ebben a tekintetben az országok között, pedig nem is voltunk rossz helyen még 2009-ben, és a jó eredményeket elérők pedig hát stagnáló eredményt mutattak, és most jött ez a PISA vizsgálat, amikor az ő eredményük is romlott. Ez nagyon figyelmeztető, nagyon nehéz megmondani, hogy ennek mi az oka, de az biztos, hogy az elmúlt évek, vagy az elmúlt 10-15 év próbálkozásai a tehetségneveléssel kapcsolatban, azok gyakorlatilag kudarcot vallottak.
Ójaj. De most nagyon meglepő, hogyha a nemek közti különbségeket is megvizsgáljuk. Szövegértésből a lányok 20 ponttal jobbak a fiúknál, viszont a fiúk matematikából 19 ponttal jobbak a lányoknál. Milyen pedagógiai következményei lehetnek ennek, vagy szükséges-e másként tekinteni a két nem képviselőire ilyen tárgyakból?
Egyébként nem olyan borzasztóan meglepő, ez mindig így volt. De természetesen ez azért egy olyan jelenség, amire a pedagógilag értemes odafigyelni. A nemek közötti egyenlőtlenség, egyenlőség kérdésére egyébként is oda kell figyelni. Itt valóban arról van szó, hogy az oktatás, a különböző csoportoknak az oktatása valahogyan nem egyenlő, valahogy olyan belső viszonyok uralkodnak benne, amelyek különböző tévét teszik a szövegértésben is, és a matematikában is, a természettudományokban nincs ez, de a szövegértésben is a matematikában különbözővé teszik a fiúk és a lányok oktatását. Ezt elemeznünk kellene, ennek nagyon széles szakirodalma van egyébként nemzetközileg. Nálunk kevéssé vizsgált dologról van szó, lehet, hogy Magyarországon ennek speciális indokai is vannak, de nem jó, tehát az biztos, hogy ezzel kellene kezdeni valamit, és törekedni kellene arra, hogy itt is egyensúly alakuljon ki.
Na most Lannert Judit miniszter a digitális eszköz használatot és az élményszerző olvasás visszaszorulását emelte ki fő okként, ha most itt az okokat keressük. Egyetértőn ezzel a magyarázattal?
Ez a szövegértés esetében működik ez a magyarázat, szerintem is ott jelentős ok lehet. Valamennyire talán ok a matematika és a természettudomány esetében is, de azt hiszem, hogy jóval kevésbé. Ott azért ezzel nehezen lehet magyarázni az eredmények csökkenését, úgyhogy ebben a tekintetben is van még bőven elemezni való.
Bevallom, engem meglepett, hogy a digitális figyelem elterelés Magyarországon kisebb mértékű, mint a többi országban, amelyeket vizsgáltak, ami annak köszönhető, hogy ugye nálunk az intézmények 90%-ában le kell adni a mobiltelefont a tanítás idejére. Ön hogy látja ezt az intézkedést? Ez hasznos volt, vagy akár többre is szükség lenne?
Ezt vitatni kellene, én hadd nem mondjak most nagyon egyértelmű álláspontot ezzel kapcsolatban, mert valószínűleg nagyon sok helyen akut problémákat azonnal megoldott ez. De nem biztos, hogy ez az igazán jó megoldás. Tehát igazából az lenne jó, hogyha a mobiltelefonokat az oktatásban fel tudnánk jól használni. Erre nagyon sok kezdeményezés van, nagyon sok tanár tanult meg ilyesmiket az utóbbi időben, és csinálják is nagyon sokan, tehát van jó gyakorlat, ezeket el kellene terjeszteni, és akkor talán meg lehetne szüntetni ezt a rendszert. De én azt értem, hogy voltak olyan akut problémák, ahol hát egész egyszerűen közbe kellett lépni, és egy kicsit keményebb intézkedésre volt szükség.
Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy a magyar hatóságok alapján egyszerre 10 orosz diplomatát utasítanak ki Magyarországról. A hivatalos indoklás szerint olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján nem elfogadható. A szakma nyelvén ez azt jelenti, hogy az elhárítás kémként azonosította őket. Ez volt keddi műsorunk másik témája, ahol Dezső Andrást, a Telex újságíróját, Tesszári Nóra kérdezte.
Foglalkoztál a témával egy cikketben, és azt írott, hogy a bécsi egyezmény megsértése az ugye szinte mindig a kémkedésnek a szinonimája. Miért pont most lépett a magyar kormány, és miért épp ezt a 10 embert küldték el?
Ugye a április 12. újtani választások után, tehát a magyar kormány hivatali belépése után már lehetett hát sejteni, hogy egy fordulat következik be alapvetően a külpolitikában, és ez magába hozta ezt, hogy megváltozik az Oroszországhoz való viszony, és az eddig engedékeny politika hát kicsit szigorodik, hogy így mondjam, tehát hogy követi Magyarország is azt, amit az EU államok csináltak 2022 után, tehát amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, és kiutasítanak orosz diplomatákat, tehát gyakorlatilag követjük ezt azt, amit a nyugati szövetségeseink már megtettek.
És miért volt Magyarország eddig ennyire engedékeny? Rácz András, a külügyi intézet vezérigazgató helyettese is úgy fogalmazott, hogy ez a lépés már 4,5 éve esedékes lett volna, de hogy miért volt akkor ez az engedékenység?
Hát ugye itt két magyarázatot szoktam mondani, az egyik az, hogy ugye ami a korábbi kormánypárti magyarázat volt, hogy nem akarunk belekeveredni a háborúban, nem akarunk rossz viszonyba kerülni Oroszországgal, és ezért, ha volt is kiutasítás, az úgynevezett csendes kiutasítás volt, tehát a háttérben intézték, ez nagyon ritka volt egyébként, hogy egyáltalán volt. A másik magyarázat szerint ugye hát nem akar tulajdonképpen Magyarország, hát hogy mondjam, felsorakozni a nyugati szövetségesek mellé, és egyfajta ilyen trójai falóként viselkedett a szövetség rendszeren belül, tehát lehetővé tette, hogy itt az orosz hírszerzők mozogjanak, egyfajta logisztikai bázisnak használják Magyarországot. Itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek, ez a most például kiutasított 10 orosz hírszerző, akik ugye diplomata fedésben voltak itt, azok Magyarországon végeztek feltétlenül kéntemégességet, vagy Magyarország ellen, hanem akár a schengeni zónában, tehát az EU ellen.
És hogy kell elképzelni ezeket a diplomata fedésben dolgozó kémeket, ahogy mondod, hogy miért éri meg a küldő államnak ez, és mit tud tenni a magyar elhárítás, hogyha már a belépés előtt tudják, hogy kicsodák ők?
Tehát ez úgy működik, hogy amikor egy követség, ez nem csak Oroszország esetében, ugye más államok esetében is, hát ami ugye ellen érdekelt állam, hogy ide jön, jelzi egy állam a fogadó államnak, hogy küld diplomatát, vagy küldene diplomatát a nagykövetségre, és akkor ilyenkor hát leinformálják a fogadó állam. Ez azt jelenti, hogy megnézik, hogy ki ez az ember, és a partner szolgálatoktól kapnak információkat, és jellemzően, amikor már bejön az országba, akkor tudják, hogy van-e hírszerzői háttere, és azért ilyen diplomata felésben, amit így mondják, mert hogy ha kéntevékenységet végez, és lebukik mondjuk, akkor ugye nem büntethető, hiszen mentessége van, hanem mondjuk kiutasítják, és akkor van x ide, x órája, vagy napja elhagyni az országot, amennyiben nem teszi ezt meg, akkor értelemszerűen a mentességet elveszíti, de hát ilyenkor ugye kiutasítás történik. Ez az egyik féle verzió, tehát hogy ugyan diplomataként dolgozik itt, de mellette hírszerzői tevékenységet végez, nyilván titokban, tehát konspirál. És ezeket tudják a fogadó államban, tehát nagyjából tudják, hogy a követségek belül kik azok, akik hírszerző tevékenységet is végeznek. Lehet, hogy tudják, hogy van hírszerzői múltja, de egyébként nem tudják, hogy milyen hírszerzési tevékenységet végez, hiszen ügyesen konspirál. És akkor van egy másik típus, akik úgy jönnek be, hogy nem diplomata fedésben, hanem egyszerűen itt vannak, valahogy bejönnek, üzletemberek például, őket nevezik illegális hírszerzőknek, illegeknek, úgymond. Tehát ez a két típus van, akiket most kiutasítottak, ők ugye diplomata fedésben voltak.
Említed a cikkedben Artur Suskov esetét, akit korábban csendben utasítottak ki, mert kormányközeli intézetekről gyűjtött adatokat. Mi a különbség a csendes és a mostani, hát igencsak hangos vagy nyilvános kiutasítás között politikai szempontból?
Politikai szempontból az, hogy a nyilvános kiutasításnak üzenete van. Ugye a mostaninak szerintem két üzenet, az egyik az, hogy Oroszország felé jelezze Magyarország, hogy megváltozott a hozzáállása ez a kérdéshez, tehát Oroszországhoz, a háborúhoz, és az orosz kémtevékenységet, tehát az az álláspont, hogy igenis Oroszország egy fenyegetettséget jelent, hibrid háborút folytat Európában. Ez egy politikai üzenet, a másik a nyugati szövetségesek felé egy üzenet, hogy igenis, mi úgymond nem beszélünk ki, vagy nem csinálunk más politikát, hanem egységet mutatunk, ugyanis az elmúlt években hát meglehetősen elveszett mondjuk a bizalom a magyar szervek felé.
Hát bizony.
Tehát a lengyel titkosszolgálat, nem tudom, hogy szóba sár szinte a magyarokkal, de ugyanúgy a balti államok se, tehát van egy bizalmatlanság, egy nagyon erős bizalmi
válság. De ez elég, tehát elég ez a kiutasítás vajon ennek a bizalomnak a visszaépítéséhez?
Nem. Ez egy kezdő rugás. Ugye itt úgy kell elképzelni, hogy minél kisebb egy ország titkosszolgálata, annál kevésbé lesz képes egyedül fellépni bármilyen fenyegetettsége ellen. Tehát ez lehet akár terrorizmus, akár idegen ellenérdekelt államnak a titkosszolgálati tevékenysége. Akkor tud csak hatékony lenni, hogyha nemzetközi együttműködésben van benne, és közösen veszélyesen, közös műveletekben. Na most Magyarország ezekből a műveletekből értelemszerűen az elmúlt évekből kiszorult, ezekben a közös műveletekben, és akkor van esélye a védekezésre, a megfelelő védekezésre, hogyha ez a bizalom újjáépül, de ez mindenképpen csak kezdő lépés, tehát ez egy hosszabb folyamat lesz, de az biztos, hogy tehát ez nem egy gesztus értékű dolog, azért ennél több, hiszen itt konkrét olyan személyeket utasítottak ki, akiket egyértelműen az elhárítás már régóta tehát nem most találták meg őket, hogy nagy imeit vannak a kémek, hanem régóta kémekként, hírszerzőként vannak nyilvántartva.
Most Mária Zaharova az orosz szóvivő kemény megtorlást ígért a budapesti ruszofób lobbinak. Hát mire számíthatunk a gyakorlatban szerinte? Tehát kiürül a magyar követség Moszkvában? Vagy a tükörintézkedések miatt, vagy mire?
Igen, ilyen kulcs szokott lenni, hogyha az alapeset az ugye, hogyha kiutasítanak diplomatákat, akkor a másik állam szintén ilyen lépést tesz, és nagyjából ugyanabban a számban, vagy arányosan ugye ugyanannyi embert kiutasít. Itt azért emögött, ugye ez jó kérdés, hogy mit ért alatt a simán, lehet, hogy más plusz is lesz, tehát ezen túlmenően a tükörintézkedésen túlmenően, ugye ez az, amit nem tudunk. Tehát itt nagyon érdekes kérdés lesz, igazából ez a fő kérdés, hogy reagál erre Oroszország. Úgyhogy ez nem csak egy ilyen üzenetértékű dolog Moszkva felé, hanem egyfajta teszt is én szerintem. Itt most sok mindenki fog derülni, hogy egy ilyen egyébként tényleg erőteljes lépés, amíg csak 10 emberről, majd tudhatni emberről van szó, azért itt ez mindenképpen látványos lépés.
Szerdán nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, titkosított kormányhatározatok első részét a magyar kormány. Első körben a századvégcsoport kormányzati megrendelésre készült tanulmányairól szóló úgynevezett 3000-es kormányhatározatok lettek nyilvánosak, amelyek mintegy 65 milliárd forintról szóltak. Erdélyi Katalint, az Átlátszó főszerkesztő helyettesét, Tatár Tímea kérdezte szerdai műsorunkban.
Mik is ezek a bizonyos 3000-es kormányhatározatok? Mit jelent ez?
Ez azt jelenti, hogy ezt eldöntötte, ezeket a határozatokat meghozta annak idején az Orbán kormány, viszont nem hozták őket nyilvánosságra, kimondottan titkosították őket, így a nyilvánosság, a lakosság, senki nem az érintetteken kívül, senki nem tudta, hogy mi van bennük, tehát rengeteg pénzt elköltöttek így, döntések születtek, terveket fektettek papírra titokban.
Mi állhatott egyébként a titkosítás hátterében? Mennyire lehetett ez egyáltalán indokolt?
A legtöbb esetben szerintem nem volt indokolt, de nyilván nem láttam át az összeset. Most ugye, amit a Tisza kormány nyilvánosságra hozott, a századvéges iratok, azokban az látszik, hogy különféle nem feltétlenül szükséges feladatokra milliárd közpénz, milliárdokat ítélt oda a Fidesz kormány a századvégnek. Közvéleménykutatás, stratégiai tanácsadás, szakpolitikai tanácsadás, tehát ilyen tök jól hangzó, viszont nehezen megfogható dolgokra. 1 milliárd, 10 milliárd, több 100 millió, és így egymás után sorba rendszeresen ekkora összegek. Tehát igazából nagyon úgy tűnik, hogy csak kiszivattyúzták a közpénzt, viszont nem akarták, hogy ebből botrány legyen, nem akarták, hogy megtudják a lakosok, úgyhogy ezért ilyen titkos kormányhatározattal csinálták.
Mi a menete annak, hogy egy ilyen titkosítást feloldjanak? Mi mindent kell mérlegre tenni, mi mindent kell górcső alá venni?
Ehhez én annyira nem tudok hozzászólni, hiszen újságíró vagyok, és nem jogász. Minden bizonnyal az új kormánynak a jogi szakemberei ezt átlátják, és tudják, és annak fényében hozták meg a döntéseket, miszerint ezeket nyilvánosságra hozzák. Most az biztos, hogy nincs bennük nemzetvédelmi, honvédelmi cél, mert ugye azokat a dolgokat elfogadható és érthető, hogy titkosítják, egy ilyen hadászati, vagy akár egy atomerőművel kapcsolatos érzékeny dolgokat, de ezekben nincsen semmi, ezek nagy összegű szerződések haveri cégnek röviden.
Ugye most a kormány.hu-n azt írják, hogy a miniszterelnökség felülvizsgálja az elmúlt 16 év 3000-es kormányhatározatait, és ahol a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, megszünteti. Azt is hangsúlyozzák, hogy a valódi államtitkokat továbbra is védeni kell, de hogy a közpénzek felhasználása önmagában nem indokolhatja az adatok minősítését és a nyilvánosság kizárását. Ha azt mondják, hogy valamelyik dokumentumra, hogy a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, ez mit gondol? Ez azt is jelenthetni, hogyha áprilisban nem ilyen eredménye lett volna a választásnak, egy újabb Orbán kormány felállása esetén sem állnának fenn ezek a körülmények? Vagyis, hogy nem is igazán az idő múlásáról van szó, hanem valamilyen szubjektív szempont volt a mérvadó itt a titkosításnál? Mit gondol erről?
Az azt gondolom, illetve azt is tapasztaltam, és tapasztaltuk a kollégáimmal az átlátszónál az elmúlt sok-sok évben az Orbán kormányok alatt, hogy nagyon sokszor azzal az indoklással titkolták el a közérdekű adatokat, például a századvéges szerződéseket is hiába próbáltuk kikérni korábban ezeket a megbízásokat közadatigénylésben, de arra hivatkozva titkolták őket és más fontos adatokat is, hogy ezek döntés előkészítő anyagok. Most ugye kormányváltás történt, tehát nyilván nem a korábbi tagjai vannak a kormánynak, átalakultak a minisztériumok, tehát ezeknél az eseteknél szerintem az játszik szerepet, hogy már nem ezekre a dokumentumokra alapozzák, vagy nem mondják, hogy ezekre a századvéges dokumentumokra alapozzák a meghozott döntéseket, úgyhogy most már nem állnak fenn a titkosítás indokaként megjelölt körülmények. Ha a Fidesz kormány maradt volna, akkor szerintem ezek továbbra is titkosak lennének, hiszen nagyon sokat eleve 10 évre titkosítottak.
Ön is kitért már néhány mondat erejéig, én is említettem a felvezetőben, hogy ugye amit most közzétettek a századvéggel kapcsolatban, az egy 65 milliárd forint összegű szerződéscsomag közvéleménykutatásokról, médiakutatásokról, média elemzési és tanácsadói szolgáltatásokról van szó. Mi mindent lehet még kiolvasni a részletekből?
Számomra az tűnik nyilvánvalónak a dokumentumokból, amit eddig is sejtettünk, hogy igazából indoklás nélkül gyakran legtöbbször ugyanazokkal a sablon szövegekkel, hogy indokolták ezeknek a hatalmas közpénzösszegeknek a kifizetését, hogy a kormány döntéseihez nagyon fontos, hogy átlássa az európai helyzetet, illetve a média megjelenéseket, tehát ilyen bullshit, tehát hogy nem látok mögöttük valódi indokot, csak kellett valamit kitalálniuk, és írtak egy hosszú, semmit mondó szöveget arról, hogy éppen mire fizetnek ki a századvégnek több 100 millió forintot, vagy akár több milliárdot. A végösszeg pedig egyébként szerintem sokkal-sokkal több, mint 65 milliárd forint, hiszen a századvég például csak 2023-ban egy alkalommal kapott egy darab 24 milliárd forintos szerződést tanácsadásra, és ez csak egy darab szerződése volt, és hát ugye 16 évnyi Orbán kormányzás alatt rengeteg szerződést kötöttek vele az Orbán kormányok minisztériumai, illetve maga a miniszterelnökség is.
Ezeket a századvékes dokumentumokat egyébként nem védi üzleti titok, éppen amiatt, mert hogy közpénz van benne?
Nem, a magyar infotörvény, amit az Orbán kormány fogadott el, az kimondja, hogy közpénzeknél nincs olyan, hogy üzleti titok. Nagyon sokszor próbálkoztak az Orbán kormányzás idején állami cégek, illetve állami hivatalok erre hivatkozni, egy magáncéggel kötött szerződés miatt indított közérdekű adatigénylésünk megtagadásakor, hogy üzleti titok. Ezeket az eseteket mindig elvittük a bíróságra, pereltünk, és a bíróság mindig emlékeztette őket, hogy de a törvény szerint nincs olyan, hogy üzleti titok, tehát a közpénznek a nyilvánosságra hozatali kötelezettsége az fontosabb annál, mint a magáncégnek az úgynevezett üzleti érdeke. Magyarán, aki közpénzt fogad el egy állami cégtől vagy hivataltól, annak vállalnia kell, hogy ez a tény és a szerződés részletei nyilvánosságra kerülnek, hiszen ez a közpénzekkel való átlátható gazdálkodás lényege.
Ugye, igen, ezt is hangsúlyozzák, hogy ezeknek a bizonyos 3000-es kormányhatározatoknak a rendszer működésébe is bepillantást engednek, és megmutatják, hogy milyen kormányzati döntések és megbízások alapján milyen konstrukcióban kerülhetett közpénz a századvéghez. Ön szerint egyfelől a kormány, másfelől a magyar emberek számára miért fontos az, hogy itt a kifizetés mögötti döntési mechanizmusok egy része is láthatóvá váljon?
Szerintem ez azért fontos, mert aki nem jött rá folyamatában a 16 év Fidesz kormányzás alatt, az legalább most utólag szembesülhet azzal, hogyha megnézi ezeket az iratokat, hogy például ugye a Fidesz mindig azt hangsúlyozta, hogy egyeztetni kell a lakossággal, meg nemzeti konzultáció, meg hasonló dolgok, de közben itt ezeken a több milliárdos kifizetéseken mindegyiken ott van, hogy társadalmi egyeztetés nem szükséges. Tehát ők maguk leírták, hogy erről nem fogják megkérdezni az embereket, és ugye nem is tájékoztatták őket. És nagyon fontos az is, hogy ezek a döntések, ugye nyilván Orbán Viktor volt miniszterelnök végső aláírásával kerültek elfogadására, de azért ott vannak benne a többiek is, a többi volt kormánytag, aki ezekben a döntésekben részt vett, tehát aki tevékenyen hozzájárult ezeknek az irdatlan közpénzösszegeknek a kicsatornázására.
Újabb fordulat történt a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatási ügyében. A NAV pénzügyi nyomozói ugyanis hétfőn további két embert vettek őrizetbe. Az érintettek egyike Fási Ádám felesége, akit vezetőszáron kísértek a Kecskeméti Bíróságra, ahol elrendelték előzetes letartóztatását. Török András nyugalmazott kultúrpolitikussal, Tatár Tímea beszélgetett, szintén szerdai műsorunkban.
Egy picikét elevenítsük már fel a hallgatóknak, hogy mi is ez az NKA ügy.
Nagyon szívesen, örömmel. Én 1994-ben lettem az elnöke, én voltam tulajdonképpen az első elnöke. Azt akarta az Antal kormány, hogy a kulturális támogatások szóló döntések azok ne a minisztérium rosszul megvilágított alapsorában dőljenek el, metaforikusan szólva. Fekete György volt ennek a fő kezdeményezője, aki kulturális államtitkár volt, és sokkal progresszívebb személy képét mutatta, mint később. Tudom, hogy ez persze politikai oldalak kérdése. Tehát 93-ban hozták a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényt, és 94-ben kezdett működni, és én 94. augusztusában lettem az elnök, és 98-ig én voltam az egész szervezetnek az élén. Ez egy úgynevezett elkülönített állami pénzalap volt, az azt jelenti, hogy volt neki egy adóbevétel forrása, a rossz emlékű kulturális adó, amivel lényegében minden kulturális országot megadóztattak, és az értékesre költötték ezt a dolgot. Ez szerencsére aztán Hiller miniszter úr közbenjárása révén ez megszűnt, ez a kulturális adó, nagyon nehezen lehetett beszedni, és pillanatnyilag azóta az öt és lottó bevételeinek 90%-a a Nemzeti Kulturális Alap forrása. Ugye ez változik is természetesen, de viszont fixumát az emberek mindig lottoznak.
Ez nem csak ez az összeg az, ami pillanatnyilag meghatározza az NK alapját, vagy meghatározta, hanem maga a botrány is, aminek hatására hát teljes magyar művészvilág, a zeneszerzőktől az írókig egységesen követeli a rendszer alapvető reformját. A szakma és a volt vezetők is egyértelműen azt javasolják, hogy az NK-t le kell választani a közvetlen politikai irányításról, és a miniszteri keretet drasztikusan korlátozni kell. Ugye, amikor kirobbant ez a botrány, akkor három egykori NK vezető kollégájával 6 pontban összefoglalták azokat az alapelveket, amelyek elengedhetetlenek a Nemzeti Kulturális Alap jövőjéhez. Mit lát, mi a tapasztalata, mennyire veszi figyelembe ezt most az NK jelenlegi vezetése, mennyire látszik, hogy ez megvalósul?
Én érzem, hogy jó úton haladnak a dolgok, mert azt tudnám mondani hasonlatnak, hogy amióta az áfát feltalálták, azóta az áfa csalás az egész világon dívik, de még nem jutott eszébe senkinek az áfát megszüntetni. Tehát én úgy gondolom, hogy ha betartanák és betartották a kulturális alapról szóló törvényt és a miniszteri rendeleteket, akkor egyáltalán nem kerülne sor ilyen csalásokra. Persze nyilván az idő változik, és sok mindenben érdemes változtatni, de alapjaiban ez egy megfelelő keret. Tulajdonképpen ugye elterjedt már Magyarországon is ez az angol rövidítés, egy NGO, ami azt jelenti, hogy non-governmental organization, nem kormányzati szervezet. A kulturális alap az egy ilyen kultúrpolitikai glifa nyelven KVANGO volt, ami kvázi non-governmental organization, tehát kvázi nem kormányzati intézmény, ami azt jelenti, hogy függetlenül működik a kormánytól, vagy egy minisztériumtól, de az összes pénzét a kormánytól kapja, és a kulturális alap az tulajdonképpen egy ilyen. Na most ez úgymond karnyújtásnyira úgy hozta létre a oktatási, művöldési és közoktatási minisztérium, vagyis az országgyűlés még 1993-ban, azonban, hogy ez valóban karnyújtásnyira volt. A miniszter felelt mindig ezért az alapért, az NKH-ért, és mindig kinevezett egy elnököt, akkor még elnöknek hívták, nem az elnöknek, és egy ideig mindig a kulturális helyettes államtitkár volt, és én itt hivatalból lettem ennek a szervezetnek a vezetője.
Na most bocsánat, nem akarom nagyon félbeszakítani, csak volt egy mondat, amire szeretnék rácsatlakozni, ugye, hogy a politikáról le kellene választani ezt az egészet, de hogyan sikerülhet ez, hogyha az NKH feje maga a miniszter?
Sehogy se sikerülhet, megmondom őszintén, nincs is erre szükség. Hogyha olyan embereket neveznek ki, akik autonómiával működnek, és én szerintem egy nagyszerű választáshoz új elnök személye, Matyas Szuszti Zsolnai Bence, aki a Katona József Színháznak volt jó ideig a legnagyobb fénykorában menedzserigazgatója, aki nyilvánvalóan teljes erejét erre fogja fordítani. Nekem számos utódom volt, és azt vettem észre, hogy azok voltak a jó kulturális alapelnökök, akik nem valami nagy művészeti pályán forogtak, egy nagyon nagy művész volt az én közvetlen utódom, és nem volt elég ideje szerintem a kulturális alappal foglalkozni. Tehát ha valaki képes átlátni a folyamatokat, és autonómiával, de a jogszabályokat betartva, akkor lényegében az NKA az eredeti törvények és jogszabályok szerint működnek. Tehát amikor a három utódommal együtt kiadtuk ezt a kis rövid közleményt, akkor attól féltünk, hogy megszüntetik egy tolvonással ezt a lényegében jó intézményt, holott csak a szabályokat kéne betartani. De visszatérnék a működésre, tehát van egy úgynevezett bizottság, azt mondjuk főbizottságnak beszéltük az alapon belül, akik nem vettek a pályázatokkal, sose találkoztak, ők az összes pénzkeret felosztásában jeleskedtek, és egyes új programokra elvi irányítást végeztek, és csak havonta találkoztak. És voltak úgynevezett szakkollégiumok, tehát amik az egyes szakmához belékező pályázatokat megítélik, ők írtak ki a pályázatokat, ami szintén nagyon fontos, mert csak úgy lehet jól megítélni pályázatokat, hogyha jó, hogy úgy lehet becsületesen, hogyha elég aprólékosan és elég nagy figyelem, mert jó pályázatokat írnak ki, és abba senki sem szólhatott bele. Most úgy tudnám összefoglalni, hogy a minisztérium, tartozó nevű minisztérium, egyre közelebb húzta magához az NKH, egyszer csak már nem elnök, hanem alelnök lett az elnöke, megszűnt az elkérintett állami pénzalap jellegű, ami azt jelentette, hogy már nem lehetett átvinni pénztartalékot, és például az első Fidesz kormány idején egyszer csak az elnöknek már vétójoga lett egyes pályázatokra, amit említém szerint nagyon-nagyon ritkán, talán egyetlen egyszer ért vele az egyik utódom, de ez nem helyes irány. Tehát nem közelebb kéne húzni, hanem karnyújtásnyira, vagy attól távolabb autonóm módon kéne működni. De egyébként egy nagyon jó kis szervezet volt, például csak példaként elmondom, hogy nekem az elnöknek nem volt beosztottam a kulturális alap igazgatója, hanem neki is a miniszter volt a főnöke. Ez azt jelentett, hogy én nem utasíthattam, és ő írta alá a pénzügyi átutalásokat. Perlik Pál egy csodálatos nagy tekintélyű volt revizor a oktatási minisztériumban, mert szerint tudtunk együttműködni, és hát az sosem merült, hogy én egy szabálytalan dolgot kérjek tőle, de hát az semmiképpen se teljesítette volna. Úgyhogy aztán szétdúlták a kulturális alaphálózatot, most valami minisztériumi iroda intézi az adminisztrációt, tehát a kulturális alapnak vissza kell állítani az autonómiát, és szerintem az adminisztrációs kollégákat is vissza kéne oda helyezni.
Ossza el a kormány a sportnak járó TAO pénzeket. Ezt javasolja friss jelentésében az állami számvevőszék. Az ÁSZ szerint a mostani rendszer torzítja a sport szakmai döntéseket és korrupciós kockázatokat is rejt. A lehetséges átalakításról Szabados Gábor sportközgazdászt Tesszári Nóra kérdezte csütörtöki műsorunkban.
Mi a jelentés lényege? Hogy tudnánk ezt közérthetően elmagyarázni?
Ugye nagyon óvatosan fogalmazva, de a számvevőszék gyakorlatilag megfontolásra javasolja azt, hogy a TAO rendszert szüntessék meg, de nem úgy, hogy magát a teljes támogatási folyamatot megszüntetik, hanem a jelenlegi folyamatot kellene megszüntetni, tehát hogy ne a cégek saját maguk osszák el ezeket az összegeket a hozzájuk jelentkező sportszervezeteknek, hanem ugyanúgy, ahogy eddig, fizessék be az adójukat a központi költségvetésbe, és az állam nyilván a kormányzatnak az ebben illetékes része, tehát a sportállamtitkárságnak valamelyik szerve döntsön beszéljön arról, hogy ebből a keretösszegből milyen sportszervezet milyen formában tud részesülni.
Na most a jelenlegi évi 110-136 milliárd forint közötti összeg közvetlenül a cégektől a sportegyesületekhez kerül. Ez a teljes sporttámogatási rendszerhez képest mekkora összeg?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert olyan sokféle csatornán zajlik jelen pillanatban is, nyilván ugye az előző kormány idejéből örökölt módon még a magyar sport támogatása, hogy nagyon nehéz igazából azt felmérni, hogy a központi, tehát a központi kormányzattól központilag érkező támogatásokat, a létesítmény építéseket, fejlesztéseket, fenntartásokat, akár az önkormányzat támogatásokat, az állami tulajdonban lévő cégektől szponzorációs és egyéb támogatási formában érkező összegeket, ha ezt mind összevetjük, akkor azért egy nagyon nagy összeg jön ki, és de ugyanakkor azt kell mondani, hogy a TAO támogatások még mindig ennek egy jelentős részét képezik. Minél jobban próbáljuk ezt esetleg lecsupaszítani arra, hogy mi az, ami tisztán csak támogatásnak nevezhető, tehát ha most a szponzorációt például kiveszem, bár annak is gyakorlatilag a jelentős része nem támogat, ténylegesen támogatás és nem valós piaci értékű szponzoráció. Ott tartunk, hogy a TAO az mindenképpen egy jelentős meghatározó támogatási nagyságot jelent a teljes sportfinanszírozáson belül, és különösen azon a területen, ahová ezt elsősorban szánták, tehát itt a szabadidősport és az utánpótlássport finanszírozásában gyakorlatilag nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon sok egyesület és sportszervezet számára élet-halál kérdés ezeknek az összegeknek a készhez
kapása. Most épp ez az, hogy ez az 2011-ben indult ez az egész program azzal, hogy az utánpótlás nevelést és az egészséges életmód kialakítását segítsék. De hol csúszott félre akkor ez a dolog, hogy most arról beszélünk, hogy meg kéne szüntetni?
Én alapvetően két pontot látok, és ezt nem csak most a számvevőszék jelentése után, hanem korábban is nagyon sokszor elmondtam, leírtam. Az egyik az, amit most a számvevőszék is megállapított, az elosztása ezeknek az összegeknek, ami nem sportszakmai alapon történt, hanem elsősorban politikai és kapcsolati alapon, tehát a cégek azokat a sportszervezeteket támogatták, amelyekkel politikai, gazdasági kapcsolatot tudtak kiépíteni, vagy inkább fordítva, amelyik sportszervezet tudott cégekkel politikai, gazdasági kapcsolatot kiépíteni, azt tudott ezektől a cégektől szerezni támogatás, de alapvetően nem a szakmaiság dominált itt ebben, hanem az, hogy melyik sportszervezetnek van nagyobb politikai tőkéje. Ez az egyik, tulajdonképpen ugyanezt mondta most ki a számvevőszék is. A másik, amiről csak úgy említés szinten beszél a számvevőszék, de ezt most nem részletezték, az egész folyamatnak az ellenőrzése. Tehát az, hogy a TAO támogatások felhasználása a jogszabályoknak és a racionális működéseknek, a közpénz felelős elköltésének megfelelő. Itt utaltak a korrupciós kockázatra, de igazán erről kevésbé szól a közlemény. Nagyon sokáig nem volt megfelelő ellenőrzése a TAO támogatásoknak. Később ezt a sportági szakszövetségek kialakították, és egy idő után azért itt az egész periódus második felében már azért sokkal jobban működött, de például még mindig van olyan sportági szakszövetség, mert hogy maguk a szövetségek is pályázhattak TAO támogatásra, amelyik például a saját maga által megkapott támogatásaival még mindig nem tudott éveken keresztül, hosszú évekre visszamenőleg elszámolni.
Van egyébként olyan sportág, amit kiemelne, hogy egyértelműen nyertese, vagy épp ez az, hogy vesztese ennek a rendszernek?
Hát nagy meglepetést nem mondok, a labdarúgás az, amelyik a legnagyobb összegeket kapta, tehát ilyen szempontból odaáramlott a legtöbb forrás, tehát nyilván a labdarúgást nevezhetjük a legnagyobb nyertesnek. Most nyilván ebbe kereshetünk ugye politikai hátteret is, hiszen itt voltak például olyan sportszervezetek, amelyek a legnagyobb politikai tőkével rendelkeztek, ugyanakkor ez valahol logikus is, hiszen ha csak azt nézem, hogy a magyarországi igazolt sportolók több mint fele labdarúgó, akkor valahol logikus az, hogy ha a szabadidősportról, utánpótlás sportról beszélünk, ahol így akik ugye az igazolt sportolók legnagyobb részét teszik ki, akkor valahol ez logikus, hogy a labdarúgás képviseli a legnagyobb forrásmennyiséget, tehát önmagában ez nem meglepő, viszont tény az, hogy az is növelte ezt a kiemelkedő szerepét a futballnak, hogy ahogy mondtam, itt voltak olyan sportszervezetek, például most nem rejtegetve a dolgokat, például ugye a felcsúti Puskás Ferenc labdarúgó akadémia, amelyiknek a politikai tőkéje messze meghaladta a többi csapatét, és ezáltal sokkal nagyobb arányban tudott részesülni ezekből a forrásokból.
A 15 év alatt összejött 1700 milliárd forint, az valahogy meglátszik az eredményeken?
Ugye ennek a támogatásnak egyrészt nem feltétlenül a sport eredményekben kell megjelennie, hiszen ha arról beszélünk, hogy itt a fő cél az volt, hogy szabadidősportolók és utánpótlás sportolók normális kulturált körülmények között sportolhassanak, ez azért nagyon sok helyen valóban megvalósult. Tehát aki jár mondjuk megyei labdarúgó bajnokságokban, utánpótlás mérkőzéseken, és járt 2010 előtt is, az láthatja azt, hogy sokkal jobb pályákon, sokkal jobb létesítményekben, sokkal jobb felszerelésekkel lehet ma már sportolni, mint korábban, és ez nagyrészt a TAO támogatásoknak köszönhető. Nőtt egyébként a csapatok száma, sportolók száma is, mert a versenyzési költségeket is tudták a sportszövetségek csökkenteni. De én azt gondolom, hogy ez egy eredmény. Nyilván nem sportszakmai eredmény, de ez egy komoly pozitívum a TAO rendszernek. Ugyanakkor vannak olyan elemek, mert nyilván azt is várta a TAO rendszertől mind az állami vezetés, mind a sportágak szövetségi vezetése, hogy ez például az utánpótlásnak valóban a sport szakmai eredményességét is növelni fogja. Tehát például akár utánpótlás szinten eredményesebbek leszünk, és ami ugye az egésznek a fő értelme, hogy a magyar utánpótlás rendszerekből sokkal több olyan profi sportoló kerül majd ki a felnőtt kort elérve, akik meghatározó szerepet játszhatnak, nem csak ma magyar, hanem nemzetközi szinten is. Ez például nem igazán valósult meg.
A nap témája adásaiból válogattunk. Ha kíváncsiak a teljes műsorokra, hallgassák vissza a mediaclick.hu internetes oldalon. Az elmúlt egy óra szerkesztő műsorvezetőjeként búcsúzom. Hegedűs Katalint hallották. Rövidesen 19 órakor a legfrissebb hírekkel folytatjuk itt, a Kossuth Rádióban. Találkozzunk jövő héten is.